Isten, ami oltalmunk, erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségével. Ámen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, énekeljük 90. Zsoltárunk első verszakát, így kezdődik, Te benned bíztunk elejétől fogva. Köszönöm. Magasztaljuk Urunkat, 236. dicséretünket énekeljük, valamennyi verszakával így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják, nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség.
Segítség és üdvesség. Hogy
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Ezékiel próféta könyvében, a 11. fejezetben, a 14. verssel kezdődő szakaszban egészen a fejezet végéig, a 25. versig, őbe hallgassuk meg Istenünk igényét. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, a te testvéreidről, rokonaidról és Izrael egész házáról így beszélnek Jeruzsálem lakói. Messzire vetődtek az Úrtól, a miénk lett, a mi birtokunkba került az ország. Ezért mond, így szól az én Uram az Úr, elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszélesztettem őket más országokba, de én vagyok a szentélyüket kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. Ezért mond, így szól az én Uram, az Úr, összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekben szétszélettetek, és nektek adom Izrael földjét. És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. Egy szívet adok vagy nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről pedig így szól az én Uram az Úr, akinek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit a fejükre olvasom. Ekkor a kérubok fölemelték szárnyaikat a kerekekkel együtt, Izrael Istenének a dicsősége pedig ott volt fölöttük. Fölszállt az Úr dicsősége a városból, és megállt azon a hegyen, amely a várostól keletre van. Engem pedig felemelt a lélek, és elvitt a káldeusok földjére a fogságban élő néphez, látomásban Isten lelke által. Azután eltávozott tőlem a látomás, amelyet láttam. Én pedig elmondtam a fogságban élő népnek az Úr igéjét, amelyet látomásban adott nekem. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged. Drága vagy nekünk a te igédben, köszönjük, Urunk, hogy kijelentetted önmagadat számunkra. Dicsérünk téged, Urunk, azért, mert te mutattad meg a történelemben, a természetben, és utalsz rá a lelkiismeretünkben is, hogy milyen hatalmas és felséges vagy. És látjuk, Urunk, hogy a te lenyomataid mégsem vezetnek el teljesen hozzád. Mi érzékelünk a te valóságodból valamit, de akaratodat, szándékodat nem tudhatjuk. Egészen addig, amíg nem szólítasz meg bennünket úgy, mint ahogyan itt ebben az igében hallottuk, így szól az Úr. Szólj hozzánk most türelmesen és kegyelmesen, vezess bennünket a te fiadhoz, hogy lássuk keresztjének érdemét, válts meg bennünket, kérünk. Imádkozunk azért, hogy gyülekezeti közösségben, a szentek közösségében együtt magasztalhassunk téged. Amen. Kedves testvérek, mielőtt énekelnénk és az ige hirdetésre készülnénk, foglaljuk el helyünket egy pillanatra. És a gyülekezetünkben szokás, hogy a reformációhoz közeli vasárnapon mindazokat, akik elkezdték a konfirmáció oktatást, azokat itt az Úr asztalánál Isten igéjével bocsássuk útnak. Kérem szépen Kocka Jankát és Kis Zsófit, hogy jöjjenek ide az Úr asztalához. Itt van előttünk a mi hitéletünknek az összes szimbóluma. Amikor ideállunk a templomba az úrasztalához, figyeljétek majd meg, hogyha ha megkérünk gyülekezetünkből előjárókat, presbitereket, vagy bárkit szolgálni, akkor fél ide állni az úrasztalához, hanem mindig egy picit odébb áll. Mert az úrasztal az ugyan nem egy olyan tárgy, amelyet mi bálványozunk, de mégis a legszentségesebb dolgok történnek az úrasztalánál. Amikor megállunk az úrasztala körül, akkor a hitünknek a nagy titkairól beszélünk. Akkor is a hitünk nagy titkairól beszélünk, amikor elhoznak valakit kicsi gyermekként, és bárhol az országban egy úrasztala mellett megkereszteljék. Az az úrasztalától történik. Amikor Isten jegyét, a kereszt vizet mi magunkon hordozhatjuk, és Isten azt mondja, hogy innentől kezdve az enyém vagy. A hitünk másik nagy titka éppen most le van takarva, ezért mondtuk, hogy titok, látjátok, le van takarva. A régiek úgy mondták, hogy misztérium, a görögök mondták így. De ti is tudjátok, sejtitek, hogy alatta van a kehely, és alatta van a kenyér, amely pedig Jézus Krisztusnak a megtört testét és kiontott vérét ábrázolja. És mi köti össze a keresztséget, mi köti össze a gyermekségünket, a felnőtté váló keresztjén életünkkel, amit mi itt szoktunk mondani a konfirmáció. Most hát a harmadik dolog is itt van az úrasztalán, a Szentírás, a Biblia. A régiek sokat vitatkoztak azon, így értek el, hogy sokat vitatkoztak azon, hogy hol van jelen egy Isten tiszteleten, ami Úrunk Jézus Krisztus. Szinte kard érre hányt vitákat folytattak abban a tekintetben, hogy valóságosan jelen van, vagy lelke által van jelen. A kérdés az volt, hogy hol van Isten. És ebben a nagy vitával Kálvin János szakított, és azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy hol van jelen Isten, hanem az a kérdés, hogy mit tett, értetek, valóságosan Isten. És ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit tett, értetek, mindannyiunkért valóságosan Isten, azt pedig itt látjuk a Szentírásban. Itt olvashatjuk a Bibliában. Éppen ezért a keresztséget az úrvacsorai közösséggel, amit megelőz a konfirmáció, a Szentírás köti össze. Ezért adjuk át most nektek itt szép alkalmunkon a Bibliát, hogy olvassátok. Hogy keressétek benne azokat a mondatokat, amelyeket ti magatok is úgy kaptok, hogy Isten számotokra valamit kijelent benne. És azért fontos ez, az az ige, amivel elbocsátanánk bennőtöket, itt most a konfirmációi két éves felkészítésre, ez a 84. Zsoltárban található, szoktuk énekelni is ezt a Zsoltárt, de most így szebb, ha innen olvasom fel, mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten, nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Ne felejtsétek, ha azt szeretnétek tudni, hogy milyen az Isten nap és pajzs, az itt van, a Szentírásban. Fogadjátok szeretettel ezt a Bibliát, Zsófi. Most talán jön meg téged. Jalkára kisebb. Tisztelágyom. Szeretettel. Szálljon meg benneteket, az Isten. Köszönjük szépen. Foglaljátok helyet, és most már használjátok, és hozzátok is az órát. Testvérek, mi is folytatjuk Isten tiszteleti közösségünket. Az ige hirdetésre készülünk, 234. dicséretünk első verszakában. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni nektek. Írva található Ezékiel próféta könyvében a 11. fejezetben, a 19. és 20. versekben a következőképpen. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és 20 szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Ezékiel próféta könyvét olvasva egy olyan világba és egy olyan stílusú könyvbe kapcsolódunk be, amely a profétikus irodalomnak az egyik legszebbje, mégis talán az egyik legnehezebben érthető része. A Szentírás ószövetségi könyveit, hogyha időrendben szeretnénk olvasni, akkor nyilvánvaló, hogy nem csak azt a sorrendet, vagy leginkább nem azt a sorrendet kell követnünk, ahogyan egymás után zajlanak az események a Szentírás lapjain, hiszen elsősorban ezek a beosztások, azok stilisztikai szempontból születnek, hogy tudnélik vannak történeti könyvek, vannak benne tanítói könyvek, és vannak benne profétikus könyvek. De ha időrendbe állítanánk ezeket a könyveket, akkor nyilván a királyok korától, vagy még pontosabban, hogyha természetszerűleg a Szentírásnak az eseményeit nézzük, akkor a teremtéstől, de nyilván a teremtés történetét azt nem helyszíni lejegyzéssel készítették, hanem valamikor a királyok korától, az első király korától szóló visszaemlékezés az, ahogyan Isten formálta és teremtette ezt a világot. Eljutunk egészen a fogságból való, a babiloni fogságból való hazatérésig, a templom és a város Jeruzsálem újjá szerveződéséig. És hogyha ezt az időszakot tekintjük egy nagyobb ószövetségi egységnek, akkor Ezékiel próféta könyve éppen a babiloniai fogságban élőknek szóló könyve. Itt úgy olvastuk a Szentírásban, hogy a káldeusoknak földjére visz engem, vagy vitt engem Istennek a lelke. Ez a babiloni fogságot jelenti, ahol mint proféta, profétikus látomásában megjelenik Istennek a szava. Ezékielről azt is látjuk, és azt is tudjuk, olvassuk, hogy ő maga egy liturgikus személy, egy lelkipásztor vagy pap az Ószövetségnek a nyelvén. Mindaz, ami itt a 14. részig történik, az már-már úgy idézi meg a hatalmas mennyei liturgiát, minthogyha annak a részesévé válna testileg is Ezékiel a proféta. Egy pap, aki látja és érti a titkot, Isten kijelentését, érti az utat, az ő közelségét, az alázatot és ennek az útját. És most itt ebben a szakaszban valami egyrészt a végén lezárul, másrészt pedig valami hangsúlyossá lesz. Hogy a mennyei liturgiában megjelenik a testvér kérdés. Megjelenik a húsvér kérdés. Megjelenik a szomszédságnak a kérdése, és megjelenik a földnek a kérdése. Az ókori ember számára egyértelmű volt, hogy Isten az összetartozik a babiloni fogságot megelőző időszakban. Összetartozik a templommal. Összetartozik a szentek szentjével. Korábban Isten összetartozott a frigyládával, hogy ott volt jelen Isten, ahová a frigyládát, a szövetség ládáját vitték, és amikor bekerült a frigyláda a jeruzsálemi templomba, elkészült a templom, akkor Isten és a szentek szentje, ahová a frigyládát helyezték, összekapcsolódott. A babiloni fogság és a babiloni fogságot megelőző hatalmas háború viszont tönkretette a templomot, felperzselte a várost, népeket, gyermekeket, ifjakat Babiloniába hurcolt. A kérdés az, hogy hol van az Isten. És nem csak abban az értelemben kérdés az, hogy hol van az Isten, hogy miért engedi meg az Isten, nem erre vonatkozik most ez a kérdés, hanem hogy hol tartózkodik az Isten. És itt ebben a felolvasott igében az otthon maradottaknak a keserű, de öntelt vallomását halljuk. Azt mondja a proféta, hogy az otthon maradottak azt mondják, Isten nem követhetett bennőtöket a pogány földre. Lehetetlen idegen földön tisztelni az Urat. És az otthon maradottak úgy érezték, hogy azok, akik elmentek, azok bűnösök, és őket majd utoléri Isten ítélete, mert távol kerültek a hazától. Sőt, tudjuk, hogy a babiloni fogság az nem is olyan fogság volt, mint az egyiptomi, nem feltétlenül jelentette a vasmarokkal szorongatott kényszermunkát, hanem látunk olyan mai leleteket, amelyek arra vonatkoznak, hogy egyfajta szabadságot élvezhettek idegen földön mindazok, akiket oda deportáltak, és voltak olyanok, akik megtalálták a számításaikat a pogány földön, és idegenekkel házasodtak. Az otthon lévőknek a reakciója pedig az, Isten nem mehetett veletek. És erre válaszul, szólal meg az Úr. És azt mondja, egy kis időre, egy piciny időre én magam leszek az ő szentélyükké. Jól látható, hogy a profétikus beszéd Istent nem a falakhoz, nem a kőhöz köti, hanem az ő jelenlétéhez, az ő lelkéhez. És azért fontos ez számunkra, kedves testvérek, itt, ezen a helyen, Csobánkán, bár talán már felesleges volna róla szólni, de mégis igaz, hogy Istennek ott van az ő gyülekezete, ahol szent lelke és igéje által az igaz hit egységébe kiválasztja az övéit. Ebben a mi közösségünk, gyülekezetünk ebben az esztendőben már nem a kerek 70. évfordulóját ünnepli, hanem a 71. lépett, de mindazok, akik itt vagyunk ezen az istentiszteleten, legtöbben, néhányan vannak közülünk olyanok, akikre ez nem igaz, de mégiscsak úgy van, hogy Isten összegyűjtött bennünket itt ezen a helyen. Mert a mi gyökereink, a mi mélységünk, a mi reformátusságunk, az nem feltétlenül ehhez a helyhez kötődik, hogyha most rátok nézek. Emlékezzünk csak vissza, egyszer tartottunk egy szép gyülekezeti napot, amely csak a mi gyülekezeti napunk volt, és talán Kerekes Máté fiatal testvérünk készített egy Nagy Magyarország térképet, itt volt az a Nagy Magyarország térkép, és bele rajzolhattuk mi mindannyian, hogy hát igazából mi hol is születtünk. Honnan vannak a mi gyökereink? Honnan hívott el bennünket az élő Isten? És ha most nem játszom avval a szóval, az akkori viszonyokat tekintve, hogy most mi Budán vagyunk, és nem Pesten, tehát hogy most Csobánka és Dunántúlhoz tartozik, ebben most nem játszom, de azért, amikor ránéztünk a térképre, akkor megállapítottuk, hogy bizony bennünket, az Úristen, legtöbbünket az országnak, vagy a mi nagyobb országunknak a keleti részéből hívott meg és hívott el. Kiki bejelölte, emlékszünk rá Kárpátalját, Felvidéket, Erdélyt, vagy éppen Párciumot. Néhányan voltak azok, akik itt a Budapest környékét tudták megjelölni, és arra emlékszem, hogy akkor, ez nem kibeszélés, akkor csak egy testvérünk volt, kifejezett dunántúli nagykanizsai. Ott az ország másik csücskéből, de az tényleg fehér holló volt, mindenki inkább a keleti részből. Milyen nagy dolog az, hogy mi magunk összegyűjtettünk. Hogy Istennek igaz az az ígérete, igaz az a szava, hogy összegyűjtelek bennetöket, és hogy én leszek a ti szentélyetek. Hogy én leszek az, aki megmutatom akaratomat, szándékomat. Hogy én leszek az, aki befoltozom azt az életérzést, amivel ma nagyon sok ember küzd, hogy nem leltek otthonra ebben a világban. Hogy idegenek vagytok. A maiak úgy gondolják, hogy itt mentek. A régieknek még szebben zarándokok. Hogy ti keresitek azt a várost, amelynek szilárd alapja van, és keresitek Istennek az akaratát. És milyen jó az első üzenet az, hogy Isten összegyűjti az övéit, hogy összegyűjt bennetöket. Olyan szépen fogalmazott tegnap az a testvérünk, aki a bibliaolvasó kalauzhoz írta a rövid mondani valót, hadd olvassam fel. A cétszóratás ezernyi sebét szenvedjük. Isten kegyelme az a drága ígéret, amelyet a szívünkre helyez, hogy van holnap, hogy van jövő, mert ő megajándékoz bennünket a megbékéléssel, hittel és közös feladatokkal. És erre az ígéretre támaszkodva szolgálunk családunkban, szolgáljuk gyülekezetünk lelki épülését, az egységét az egyháznak, és nemzetünk összetartozását. Milyen szép, hogy ez így van. És milyen jó, hogy számunkra Isten szentélyé lett, hadd mondjam így, hogy Isten számunkra templommá lett, hogy Isten számunkra az imádság házává lett itt ezen a helyen. Mert mire való a szentély? Mire való a mi szóhasználatunkban itt és most az imádságnak a háza, az imaház? Hogyha valaki oda bemegy, hogyha valaki ide bejön, akkor ne csak roskadozva érkezzen meg, hanem erőt kapjon a terhek hordozásához. Hogyha valaki tanástalanul érkezik ide, akkor megtapasztalja, milyen az, hogy Isten mondja, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem. Milyen jó, hogy Isten maga a szentély, és hogyha bejössz magabiztosan ide ebbe a hajlékba, akkor helyes önismeretre, és Isten előtti őszinte alázatra hív téged. És hogyha megérkezel kérdésekkel, akkor érdemi választ kaphatsz magától az Istentől. és ha bejössz kételyekkel küszködve, akkor bizonyossággal távozhatsz. Sokszor nem értjük, hogy hogyan történik mindez. Tényleg nem értjük, hogyan lehetséges, hogy ahol Isten jelen van, ott ez megtörténik. De Isten szent lelke adhat olyan bizonyosságot, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben korábban bizonytalan voltál, immáron szikla szilárd talajra állhatsz. És persze arra való Istennek szentélye, az imaháza, hogyha bejössz egyedül, akkor úgy megy vissza, hogy testvéreket találtál. Olyat, mint te. Hasonlóan gondolkodott, vagy vívódott. Egyszerre bűnöst és megigazítottat. Olyat, aki a te testvéred. És hogyha bejössz esetleg önigazult lélekkel, akkor talán úgy mész ki, hogy már látod bűneidet, amivel megkeserítetted környezetednek az életét. Vagy úgy, hogy bűntudattal érkezel, és a bűnbocsánat örömével távozol. Egyáltalán tudod azt, hogy mi történik ebben a világban, mert benned történt valami, benned változott meg valami. Íme ilyen, Istennek az az ígérete, amelyet itt hallunk ebben az igében. Egy kis időre szentélyükké leszek, összegyűjtöm őket, és Istenük leszek. Hogyan? Úgy, hogyha a szentélyen belül történik valami változás. Ha akarunk egyáltalán változni. Isten pedig azt mondja, a változás az szükséges. Ennek pedig egyetlen egy feltételét és megoldását mondja el egyben az Isten. Azt mondja, hogy jobbítsátok meg útjaitokat. Az egyik profétikus iratban így szól. Itt ebben az iratban pedig azt mondja úgy, hogyha ha a kőszív helyett hússzív lesz a mi életünkben. Hússzív lesz a mi szívünkben. Isten sohasem akar bennünket kövekhez kötni. Talán ez volt az egyik legnehezebb kérdése az Ószövetségnek, hogy Isten a kőben van, vagy Isten a lélekben van. És valljuk be őszintén, hogy az Ószövetség lapjain sokszor találjuk szembe magunkat avval, sőt Jézus is ezzel küzd az Új Szövetségben, hogy Istent a kőhöz kötötték. És most már nem csak az épülethez kötötték a kőhöz, hanem a 10 parancsolathoz, a kőtáblához kötötték. Annak betűjéhez kötötték. Ami Urunk azonban azt ígéri, hogy új szívet ad, és új lelket helyez velünk. Azt mondja, eltávolítja a kőszívet, és a húsnak szívét adja. Tudjátok, sokszor azt gondolom, az a probléma a mai emberekkel, hogy hosszú ideig keményítettük már meg mi is a szívünket, Isten ellen, Isten dolgaim, hogy a szívünk is kővé lett, hogy már csak abban hiszünk, ami megkeményedett, és ott van legbelül. És ez a bűn, mert ennek a kőszívnek nincs szándéka megváltozni. Jeremiás a proféta, aki Ezékiel előtt él korban, a babiloni fogságnak a kezdetén, vagy az első deportáció idején, ő maga beszél arról, hogy eljön majd az a nap, amikor törvényemet, ez a bizonyos kőtáblát a szívükbe helyezem. Mindaz, ami kő volt, az íme élővé lesz. Mert Isten nem valami jogi kapcsolatot szeretne keresni az emberrel, hanem a szeretet kapcsolatát. Mondhatnám úgy is, hogy a nagy szerelmének a kapcsolatát. Isten nem kőbe vési az ő akaratát, mint egy szerződést, pedig vannak ilyen kőbe vésett akaratok és szerződések is. Megint egy felemelő élmény volt számomra, hogy 3 centiméterre állhattam Hammurabinak a kőtáblájától, gyönyörűséges ókori lelettől, de Isten nem ilyen kőbe vésett szerződést szeretne adni nekünk, hanem hogy szabad szívvel szolgáljuk. Olyan szabad szívvel, amelyet nem a láncok, hanem az engedelmesség motivál. Hogy szeretettel tudok oda fordulni hozzá. Hogy spontán imádom és szeretem az én Uramat. Isten nem kényszerít bennőtöket és nem kényszerít bennünket arra, hogy szeressük őt. És nem kényszerít arra, hogy szolgáljuk őt, hanem az új szívhez új szövetséget készít Jézus Krisztusban. Ez a titok, ez a misztérium lényege, ez az, amit kiábrázol a terített úrasztala. Íme az én vérem, az új szövetség vére. Isten ezt készíti a fiúban. És amikor arról beszéltünk, hogy milyen jó, hogy változás történik a Szentélyben, most kimondhatjuk, hogy az igazi változást a fiú adja. Milyen szép, amikor valaki elfogadja Jézus Krisztust. És milyen szép, hogy az ő életében valódi változás történik. Erre mondja Pál, hogy aki a Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. És hogyha ez megtörténik, akkor megtörténik az Ószövetség és az Új Szövetségnek az egységes kiállása, én Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek. Éme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Valamikor, talán a 20. századnak az elején volt egy német protestáns lelkész, Albert Schweitzernek hívták ezt a lelkipásztort, aki Lambarénében, az afrikai őserdőben orvos lelkipásztorként, orvona művészként dolgozott. Esténként, amikor letette a stetoszkópot, vagy letette az orvosi eszközöket a kezéből, akkor leült a tűz mellé és beszélgetett az őslakos emberekkel, prédikált nekik. Az egyik ige hirdetését Gyökösi Bandi bácsi könyvének a végén olvashatjuk. Hadd olvassam fel most itt. Ha Jézus lesz szívetek ura, akkor abban majd abban a Jóisten parancsol. Mert ahová Jézus belép, oda Isten lép be. Akinek a szívében a Jóisten parancsol, az boldog ember. Most azt tanácsolom, kérjétek meg imádságban Jézus Krisztust, vegye át az uralmat a ti szívetekben, hogy megtisztuljon, és ti boldogok legyetek. Ez a tanács ma is érvényes. Jézus ígérete ma is áll, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ő ezt az ajtót nem töri be. Ezen az ajtón Csak belül van kilincs. Csak az nyitja ki, aki akarja. Most is zörget. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott igére. 25. zsoltárunkat énekeljük fennállva, első versszakával. Kedves zsoltár egy számunkra, Calvin jelmondata is ebből származik. Szívemet hozzád emelem. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked igédet, bátorításodat és felhívásodat. Köszönjük, hogy mi tudjuk, hogy valóságos mindaz, amit érettünk, bemutattál és elvégeztél a kereszten. Köszönjük, hogy ennek részesévé válhatunk hitáltal most itt ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy van új szövetség. Köszönjük, hogy az új szövetségnek hozója megváltunk Jézus Krisztus. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, könyörgünk a konfirmandusokért, imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, imádkozunk hozzád azokért, akik itt élnek, Csobánkán, akik reformátusok, hogy meglássák ezt a hajlékot, és ne csak a követ lássák meg benne, ne csak a szép imaházat lássák meg benne, hanem a te igédet. Küldj bennünket hozzájuk, hogy hívogassuk őket igéd meghallására, a veled való közösségre, változásra. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Hálásak vagyunk újra és újra, hogy te felemelsz betegágyról, de kérünk, hogy adj teljes felépülést és gyógyulást a mi testvérünknek. Bandinak, aki itt van az Isten tiszteleten, testvérünknek, aki otthonában gyógyul, mert az elmúlt napokban autóbalesete volt. Kérünk, imádkozunk a gyásztereit hordozókért, adurunk, hogy ezekben a napokban méltóképpen emlékezhessünk meg hitben előttünk járókról, ami családunk tagjairól, add, hogy mindaz, ami általad követendőnek gondolt, azt kövessük, ami pedig hitéletre való, és enyészetre azt hadd kerüljük. Atyai kezedre bízzuk, Urunk, gyermekeink szünetét, pedagógus testvéreink feltöltődését, adj a családoknak is egymásra való odafigyelést, óvd a családokat, kérünk, hiszen nagy-nagy krízisben vannak sokan. A te békességed és szereteted járjon át bennünket. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére, helyünket elfoglalva 435. énekünket énekeljük.
Mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhet hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Kedves testvérekkel, hívásnak engedve vagyunk most itt az úrasztalánál, a terített asztalnál. Így hallgassuk most meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Hallgassuk meg, ahogyan Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében így ír. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön. Készülve most az Úrral való közösségre, imádságban valljuk meg bűneinket, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy úgy lehetünk itt egy közösségben, hogy itt most látható jeleit, jegyeit adod annak, ami egyétesz bennünket. Hiszen annyi felől vagyunk most itt, annyiféle háttérből és annyiféle szívvel, gondolattal, örömökkel és terhekkel, fájdalmakkal jöttünk ide, és mégis mind egyek vagyunk abban, hogy mind vágyunk arra, amit a megtört kenyér, a kitöltött bor jelent számunkra. Ahogy az úrasztalához jövünk, megvalljuk, egyek vagyunk abban, hogy sokszor, sokféleképpen vétkeztünk ellened. Vágyunk rá, szükségünk van, hogy megújítsd életünket, hogy eltöröld mindazt, ami elválaszt bennünket tőled. Egyek vagyunk abban, hogy megvalljuk, szükségünk van bűnbocsátó kegyelmedre. Így kérünk, hogy végezd el most szívünkben, lelkünkben, a te lelked által, hogy tudjuk az imádság csendjében te eléd hozni mindazokat a tetteket, szavakat, gondolatokat, melyekkel az elmúlt napokban, hetekben bántottunk meg téged, bántottuk meg egymást. Így állunk meg most előtted, Urunk, és megvalljuk, abban is egyek vagyunk, hogy szeretnénk megerősödni a te bűnbocsátó kegyelmedben, abban, ahogyan megtapasztalhatjuk, ahogy vesszük magunkhoz a megtört kenyeret, a kitöltött bort. Az a te értünk való áldozatod jelei, jegyei számunkra. Így táplálhassa most lelkünket az örök életre. A kenyér és a bor. Ahogyan az bűneink bocsánatában erősít meg bennünket. Így kérjük áldásodat úrvacsorai közösségünkre. Légy most itt közöttünk. Hallgass meg imádságunkat. Amen.
Amen.
Bűneinket megvallottuk, valljuk meg hitünket is, mondjuk el együtt fennhangon az egyetemes keresztjén anyaszentegyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszen szent életben, hiszen az egyetemes a szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mindezek után most feleljünk a következő kérdésekre, lelkiismeretünk szerint őszinte szívvel, fennhangon. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét?
Hiszen
hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje?
Hiszen Krisztusban.
Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul?
Ígérem.
Mindezeket veletek együtt én is kiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk mindenkinek, aki kéri és hittel elfogadja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig járuljunk ez asztalhoz a szokott renddel. Az úrvacsorai közösség alatt pedig énekeljük 440. dicséretünket. Ilyen lássuk az Úr keresztjét.
Yeah.
Az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, és sokan a mai napon is a világ minden részén, és így éltünk vele most mi is. Sokakkal együtt szerte a világon, az Anya Szent Egyház közösségében. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk, intünk Isten kegyelmét, hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztje rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok is egy testben, az egyházban. Most hajtsuk meg fejünket, imádságban adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelmért. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy szent fiad testével és vérével tápláltál bennünket, és újból megbizonyítottad, hogy testének tagjai, és országának örökösei vagyunk. Kérünk, tarts meg bennünket a vele és a benne veled és egymással való közösségben, hogy egész életünk téged dicsőítsen, és tanúskodjon a te szabadító cselekedeteidről minden ember előtt. Jöjj azért velünk, áldj és vezess bennünket, hogy éljünk ne magunknak, hanem neked. Felajánljuk magunkat neked, Urunk, használj minket országod építésére, és embertársaink javára. Add, hogy így kedves legyen a mi életünk előtted, itt most, és majd a te eljövendő országodban, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki veled és a Szentlélekkel egy Isten él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, adományát. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma, szeretettel ajánljuk a testvéreknek, 800 forintba kerül a következő példányhoz való hozzájárulás. A jövő héten, keddi napon, október 31-én reformációért való hálaadó istentiszteletet tartunk 18 órakor a pomázi református templomban, 10 és 15 óra között pedig nemzeti megemlékezés lesz a Papp László sportarénában. Nem tudom, hogy a testvérek közül hányan vásároltak erre az alkalomra jegyet, azt tudom még felajánlani, hogyha az alkalom után már nem jegyet, alkalom után szólnak, akkor közösen mennénk busszal a pomázi parókia elől, ami 8 órakor indul, csak hogy tudjuk azt, hogy hányan mennénk, hogy beférünk-e Sándorhoz, vagy nem, kell-e további autót szerveznünk, avagy nem. Tehát 8 órától indulnánk a parókia elől. November 5-én tartjuk gyülekezetünk hálaadó vasárnapját, alkalmunkon megköszönhetjük Urunknak mindazt, amit az elmúlt időszakban tőle kaptunk. Adományainkat borítékban helyezhetjük az Úr asztalára. Két héttel ezelőtt vasárnap gyülekezeteinkben presbiter és gondnokválasztó közgyűlést tartottunk. Megválasztott testvéreink a következők: Czender Mihály, Görbe Ferenc, Halász Árpád, Kerekes Balázs, Szász Ferenc presbiter testvérek, gyülekezetünk gondnoka pedig Halász Árpád testvérünk lett. Istenünk áldása legyen a megválasztott tisztségviselők életén. Ahogyan már többször hirdettük, október 5-én visszaadta lelkét teremtőjének Kővári Anita testvérünk. Temetése november 9-én 10 órakor lesz az óbudai temetőben. Alkalmaink közül jelzem, hogy az őszi szünetben hittan és káté órákat nem tartunk. Hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz, kedden az előbb említett esti alkalmat tartjuk meg 18 órától a pomázi református templomban, és kékkereszt alkalom is lesz Pomázon. Szerdán 6 órakor a bibliaóránk most elmarad. Pénteken ifjúsági alkalmunk az időjárás függvényében a délelőtti órákban lesz, ifjaink egymást keresik majd az internetes csatornákon. Jövő héten vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, és 10:30-tól pedig Pomázon. Kedves testvérek, hirdetem még, hogy Pátyon 2017. november 4-én szombaton 10 és 15 óra között egyházmegyei női csendes nap lesz, ima nap lesz. A témája megújulás Istennel és emberrel, az Istennel való kapcsolatomban és emberrel való kapcsolataimban. Szöveg Olivérné és Literáti Zsuzsa lesz az, akik ezen az alkalmon vezetik az imádkozó közösséget. Hirdetem még testvéreimnek, hogy mai perselypénzünkkel a Nyíregyháza örökös földi református templom építését támogathatjuk majd, így készítsük el és így ajánljuk fel perselypénzünket. Nyíregyházának egy több tízezres lakótelepi övezetében szeretne a nyíregyházi református közösség egy új templomot építeni. Jelenleg azt hiszem művelődési házban tartják az alkalmainkat, mintegy 70-80-an vannak vasárnaponként testvéreink. Ezt a cél támogatja most a mi perselyes adományunk, nem csak a miénk, hanem országunk minden református gyülekezete erre a célra ajánlja perselypénzét. És a múlt héten vasárnap, amikor ezt hirdettem a pomázi templomban, akkor odasúgta a mellettem álló evangélikus lelkipásztor testvérem, Horváth Hegyi Olivér, hogy ezt édesapám kezdeményezte. Édesapja ugyanis a nyíregyházi gyülekezetnek református presbiterje, zsinatunknak korábbi tagja volt, talán 20 évvel ezelőtt született meg ez a gondolat a nyíregyházi testvéreknek a szívében először. Milyen szép, ahogyan utaltunk is rá az igehirdetés elején, hogy így Nyíregyháza és Pomáz Szentendre összekapcsolódik egy olyan testvéren keresztül, akit én magam személyesen nem ismerek, de mégis a családját ismerhetjük, és jó bizonyossággal lehetünk belőle. Így készítsük adományainkat. Testvéreim, alkalmunk véget ért. Záró énekül a 447. dicséretet énekeljük, és kérem gondnok urat majd, hogy köszönjön el közösségünktől. Ami Urunk Istenünknek szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal hati szívetekben. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.